Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
És reméljük, hogy ugyanannyian, mint ahányan meghallgatták az elsőt, most hallgatják tovább ezt is.
Igen.
Aha! Óyeme, Celia, vamos a cantarle a Cuba. Ay, mi Cuba, esa tierra linda que nos vio nacer.
Sziasztok, drága hallgatók! Ez itt az Utazási Podcast 8. része. Én Mátai András vagyok, beszélgető társam pedig Somodi Betty, félig kubai, félig magyar lány, akivel Kubát próbáljuk még inkább megérteni. Ez már a 2. rész. Ha az előzőt nem hallottad, ajánlom, hogy azzal kezd. Aztán persze hallgass meg ezt is, hiszen Betty szemén keresztül elég mélyen beleláthatunk ebbe a sokak számára kiismerhetetlen országba.
Tierra del mambo, del cha-cha-cha, de la guarancha. Esa es la tierra del son.
Cuba, qué lindo son tus paisajes.
Azt kihagytam még, hogy mit vinnék ki. Egy nagyon fontos dolog, és ezt egyre jobban érzem minden egyes alkalommal, amikor megyek, hogy nincsenek tisztában a környezet szennyezésnek a hatásaival, illetve azzal, hogy milyen klímaváltozás megy keresztül a bolygónkon, és ez is ugye az oktatásnak a hibája, de hogy bármit megisznak, egy dobozos kólát eldobják, tengerbe is beleszemetelnek, szörnyű a szemételszállítás is, de hogy nem tudják egyszerűen, hogy miért kellene környezettudatosabbnak lenni, és amikor én ezt elmesélem valakinek, akkor ilyen hatalmas szemekkel néznek rám, és látom, hogy elgondolkodnak rajta, aztán remélem, hogy utána azt szerint így tevékenykednek is, de egy kicsi igen, ilyen környezettudatosságot vinnék nekik, ami viszont pozitívum, hogy hozzájuk is így az internet által már elértek ilyen különböző kihívások, amiket mondjuk youtuberek csinálnak, mert most már vannak ilyen kubai youtuberek is, és pont volt egy ilyen tengerparti szemétszedős challenge. No. És nem tudják, hogy miért. De tudják, hogy ez menő, mert van a hashtag ocean cleaning, és akkor csinálják. De
nem
pont
tudják, hogy miért,
nem tudják. Fogalmuk sincs. A keresztfiam 20 éves, és pont amikor kim voltam most márciusban, akkor meséltem neki, hogy miért fontos az, hogy ne szemeteljünk, meg ültünk a tengerparton, és akkor én gyűjtöttem így a cigi csikkeket körülöttünk, mert rengeteg volt. És akkor mondta, ja igen, valamire emlék, hogy volt egy ilyen challenge, hogy tisztítsuk az óceánt, ez ezért van? Na igen, nem azért, mert hogy akkor a poén, hanem azért, mert vannak helyek, ahol sajnos erre szükség van, mert az emberek eldobják. És akkor így látom, hogy nagyon elgondolkodott, hogy úristen, most akkor baj van. De ugyanúgy dohányzott, és eldobta utána a cigicsikket.
Híres arról Kuba, hogy a közbiztonság az makulátlan.
Igen.
Szinte, vagy tényleg?
Én azt mondanám, hogy olyan a közbiztonság, mint mondjuk Magyarországon, hogy egy Európán belül is azért Magyarország egy biztonságos országnak számít. Itt is vannak nyilván olyan helyek, olyan városok, ahol nem biztos, hogy hajnali 2-kor szívesen mászkálnál, főleg mondjuk turistaként, meg ugyanúgy vannak olyan városrészek. A külföldieknek sokkal biztonságosabb, mint a kubaiaknak. A külföldieket pontosan azért, mert hogy tudják, hogy milyen az igazságszolgáltatás, és hogy hány év börtönnel sújtanak, hogyha egy külföldit rabolnak ki, vagy esetleg egy komolyabb atrocitás érne egy külföldit, ezért ők még inkább védettek. Ilyen piti bűnözés, az van sok.
Zsebesek inkább mondjuk.
Hát vagy nem is a klasszikus értelembe vett zsebes. Ilyen teljesen abszurd dolgok vannak. Ugye mondtam, hogy nagyon szeretik az arany ékszereket, és hát jó áron is le lehet ezeket adni. Ezért mondjuk este nem ajánlatos arannyal mászkálni. Még hogyha csak egy kis vékony arany láncod van, azt is érdemes levenni, mert azon kívül, hogy mondjuk így letéphetik rólad, például ilyen módszerekhez folyamodnak, hogy tudják, hogy mondjuk, ha valaki biciklivel jön, annak a nyakmagasság az hol van, és akkor ilyen, ugye ez az átlátszó damilt kifeszítenek. De ezek ilyen kis fiatal, hát nem zsebes, hanem ilyen suhancok. Bűnözők. Aha. És kifeszítik mondjuk a zsinort, a damilt a két fa közé, és akkor az a nyakon vág, és akkor leszedik rólad.
Mármint, hogy le is esel a bicikliről,
ja,
úgy
persze.
Vagy? Hát, leesel a földre, és akkor elveszik tőle.
Igen. Meg hát inkább ezek az ilyen helyiek egymás között konfliktus, például mondjuk a buli helyen, szórakozó helyen, ott azért sokszor szokott berekedés lenni, és akkor rohanás van kifele, mert éppen hallott, hogy valakit fejbe vágtak egy üveggel, egy... Én nekem már kellett így kiszaladnom diszkóból. Nyilván mindennek megvan a helye. Az ötcsillagos szálloda aljába lévő diszkóba ez nem fog előfordulni, de ott nem is olyan jó a buli. És ez is a zenével összefügg. Nyilván vannak olyan dalszövegek, amik ezt provokálják, vannak olyan ritmusok, amik ezt provokálják, ugyanilyen a karnevál is. Engem soha nem engedtek karneválra, mert oda általában nagyon sok, hogy is mondjam, ez ilyen balhés ember megy.
Olyan, mint késsel, mondjuk egy ilyen falusi bál.
Hát egy durva falusi bál, mert visznek oda bicskát,
jó,
kést, macsétét. Igen.
És használják is.
És használják is, hogyha úgy van. És van, aki direkt, mint ahogy itthon is, ugye van, aki azért megy le egy szórakozó helyre, hogy berekedni, balhézni, provokálni, ott is, csak ott nem mindegy, hogy mondjuk egy karneválon 200 000 ember van, és azok hajnali 4-kor már megittak másfél üveg rumot, akkor ott el tudnak szabadulni az indulatok, és ugyanez a zene is, hogy vannak olyan előadók, akiknek szoktak lenni ilyen hatalmas koncertjei, a Plaza de la Revolución, ez a forradalmi tér, vagy pedig a tengerparti sétányon van egy ilyen hatalmas, vicces a neve, hogy antiimperialista színpad, az a neve. És van egy híres kubai, a leghíresebb kubai szalsza együttes Los Bamban, és nekik, nekem ők a kedvenceim, imádom őket, de olyanok a dalszövegei, hogy egy ilyen alkoholmámoros túlfűtött buliba igenis provokatív tud lenni, szólhatnak ugye arról is, hogy rámész a szomszéd nőjére, vagy szólhat ilyen kakaskodásról férfiak között, és plusz egy olyan fajta szalsza ritmusa van ezt, aki nem tud táncolni, meg nem érti ezt a zenét, az nem biztos, hogy ezt most így érti, amit mondok, de hogy egy ilyen konfliktust könnyebben elő tud idézni az ő szalsza zenéjük, mint mondjuk egy Marc Anthony féle szalsza. És engem soha nem engedtek például az ilyen bulikba, vagy ilyen koncertekre, szórakozó helyre viszont mentem olyan koncertre, ahol tényleg ilyen nagyon underground reggaeton és a legmocskosabb dalszövegek, mert nagyon szeretem az ilyen számokat, mert ezekre lehet tényleg legjobban bulizni. Azt nyilván nem tudta a család, hogy akkor mondjuk 15-6-7 évesen én oda megyek, és ezeken a helyeken volt az, hogy szaladni kellett, mert mondjuk ott kitört egy kis balhé, vagy ilyesmi.
És egyébként másfajta bűnözés, mondjuk én nem tudom elképzelni azt, mondjuk lenne egy gyilkosság, mert körülbelül ugyanazt mondanám, hogy manyána, majd holnap átmegyek és leszúrom azt a másik embert. Maximum csak ilyen, ami indulatból egy ilyen
indulatból
buliba.
Vannak. Pont erről beszélgettünk anyukámmal nemrég, hogy ott nincsen a híradóba, mint itt, hogy ugye minden harmadik hír az, hogy ez leszúrta azt, és ez megölte, és samaz.
Itt se volt mondjuk 15-20 évvel ezelőtt ilyen.
Igen, mondjuk, de mondjuk most egy picit vissza, mert nem, ilyenek vannak, hogy indulatból, de az, hogy mondjuk egy sorozatgyilkos, vagy az, hogy valaki ismeretlen tölne, meg inkább azt mondom, hogy ilyenről soha nem hallani híradóba. És kérdezem mondjuk, hogy ez olyan, mint az oroszoknál volt régen, hogy ugye ez a propaganda, hogy a Szovjetunióban nincsen gyilkosság, és akkor mondta, hogy ezt ő se tudja pontosan megmondani, mert az biztos, hogy ha van is, akkor is kevesebb, és nyilván olyan nincs, hogy nincs, egy-kettő biztos, de hogy ott ez nem egy tendencia.
Igen, ezt totál tudom képzelni, vagy ezt a képet látom magam előtt, hogyha így látom
de
az embereket.
De ilyenek, hogy mondjuk féltékenységből, ilyenből sok van sajnos.
Vagy valószínűleg előbb megy el egy kuruzslóhoz, és kér egy rontást arra az emberre, nem?
Hát ez is attól függ, hogy milyen ember, milyen családból jön, hol él. Vannak olyan városrészek, ahol tényleg az, hogy mondjuk hetente van egy ilyen macsétés verekedés, az normális. Ez tényleg nagyon, nagyon specifikus emberfüggő, hogy ki hogy reagálja le ezeket a dolgokat. Nyilván ez a kubai társadalomban is egy elítélt dolog, szóval nem azt jelenti, hogy mindenki késsel mászkál, de hogy valahogy ott ez jobban benne van a köztudatban, hogy el tud pattanni valakinek. Azt mondom, hogy mindenkinek van olyan ismerőse, aki már keveredett bele ilyen konfliktusba.
Hát ez meg tényleg, ha olyan a zene, meg lecsúszik pár üveg rum, akkor ez teljesen elképzelhető.
Igen.
Elmesélek egy sztorit, ami velünk történt meg kint, és így hát nem is a közbiztonsághoz, inkább a karhatalomhoz kapcsolódik. Elmentünk a nem fogom tudni milyen nevű az erődbe.
La Cabaña del Morro.
Igen, oda, abba az erődbe. És amikor be akartunk menni, hát elég durva belépő ár volt, és jött egy srác, aki ott dolgozott, és mondta, hogy be akartok menni, mondtuk, hogy igen, de hát túl drága. Jó, akkor majd ő bevisz minket, és akkor neki fizetjük a töredékét, és akkor bevisz hátul. Tök jó fej volt nálunk szivar, meg rum, ahogy menni kell így város nézni, mindenről mesélt, mindent megkérdezhettünk, és mondtuk, hogy akkor mit szólna, ha mi fizetünk mindent az egész este, vigyen el az ő kedvenc bárjába, mi álljuk az estét, csak mutassa meg az igazi Havannát nekünk. Lejöttünk az erődből, felszálltunk egy helyi járat buszra, leszálltunk, körülbelül egy fél utcát se gyalogoltunk, mikor jött egy rendőrautó, a srácot falhoz állították, megbilincselték és elvitték.
Wow.
És azt mondták, hogy azért, mert hogy a kubaiak, aki nem a turizmusban dolgozik, az nem is beszélhet a külföldiekkel, és hogy őt ezért tartóztatták le, és valaki útközben felnyomta.
Azt el tudom képzelni, hogy valaki felnyomja, de valószínűleg ő neki, ez nem az első ilyen esete volt, mert ez így volt régen, hogy kubaiak nem érintkezhettek külföldiekkel, és szerintem mikor volt ez, 10 évvel ezelőtt?
10-11 éve, igen.
Több, már mondjuk egy olyan 15-6-7 éve szerintem ez megváltozott. Régen a kubaiak nem mehettek be a szállodákba se, illetve voltak olyan boltok, ahol nem vásárolhattak, csak külföldiek. Ez egyszerűen itthon ugye elképzelhetetlen ez. És ez ugye nyilván azért, hogy a prostitúciót visszaszorítsák. Szerintem egy ilyen már
notórius bűnöző volt.
Igen, mert sokan ugye ezzel visszaélnek, és belemennek egy ilyenbe, oké, menjünk el a turistával együtt bulizni, jó, akkor hozom az unokatesómat, aki nem az unokatesója, nem az unokahuga, hanem a szomszéd prosti, vagy akár a párja, csak ezt így megbeszélték egymás között, hogy ez egy ilyen nyitott kapcsolat, pénzért bármit, és akkor próbáljuk beszédíteni a hülye turistát, leitatjuk, a csaj elviszi a szobába, vagy a csaj kirámol mindent a zsebből, vagy pedig a srác, meg mondjuk a tesói, barátai visszajönnek páran, és akkor befenyítik a turistát. Egy ilyet el tudok képzelni, hogyha így megbilincselték azonnal. De igen, ezt nem nézik jó szemmel, és nekem is volt ilyen, hogy az unokatesóimmal mentünk együtt a városban. Az egyik fiú unokatesóm, aki pár évvel idősebb nálam, meg egy velem egy idős lány unokatesóm. És akkor a fiút azonnal igazoltatták, mert azt hitték, hogy a strici, és hogy visz minket a belvárosba, és azt hitték, hogy mi a kurvái vagyunk, és ez is egy akkora diszkrimináció, hogy ez felfoghatatlan európai szemmel, hogy nincs is ott turista a környéken, nem csak sétáltunk ott mi egymagunk, és már rögtön.
De ugye ez egy valós dolog, hogy mondjuk akár egy pár sétál, és ha jönnek szembe velük turisták, akkor a saját párját ajánlja föl, úgyhogy ő lehet, hogy ő nem is egy strici, meg nem is prosti, hanem csak éppen kihasználva az adott helyzetet, azt mondja, hogy szeretné a barátnőinek megadni azt a lehetőséget, hogy mondjuk egy külföldi elvihesse őt mondjuk egy olyan étterembe, amit ő soha nem engedhet meg, hogy elvigye. Ezért azt mondja, hogy tetszik a barátnőm? Oké, vidd el, szerez neki egy jó estét.
Ez is családfüggő, meg ki mit hoz otthonról. Nagyon sok ilyen van. Nagyon-nagyon sok, de nagyon sok olyan is.
Amiben hátsó szándék van.
Igen. Meg Hát ez is teljesen hátsó szándék, csak hogy nagyon sokan ilyenben nem mennének bele. Azt mondom, hogy most már egyre többen, de még mindig azért vannak olyanok, akiknek van moráljuk, meg tartásuk, de van ilyen sajnos, mint ahogy olyan is van, hogy konkrétan már összejön a külföldivel a nő, elmegy vele, és ott marad a férj, és küldi haza a pénzt, a férjnek már azóta van egy új kubai szeretője, a nő a külföldivel eltartatja a férjnek az egész új családját, és ezek ilyen teljesen felfoghatatlan dolgok, ezt nem fogjuk soha megérteni.
Uh-huh. Még nem is lehet, mert ugye ők élnek benne, és nem lehet, azt végse tudjuk gondolni, hogy ez nekik mit jelent.
Visszatérve erre a sztorira, hogy azt mondod, hogy felajánlotta a párját a srác, ebbe azért van egy nagy hátsó szándék, mert a kubaiaknak van egy ilyen mentalitása, hogy ők a legforróbb vérűek, náluk senki sem jobb az ágyba, nagyképűek amúgy a kubaiak eléggé. És bennük van az, hogyha egy kubai nő elmegy egy külföldivel, a kis naív külföldi egész este kábítani fogom, és belém fog szeretni egy este alatt, ezt garantálom. Ő így indul neki ennek az estének, és nagyon sokszor így van, nem hiába van annyi külföldi kubai feleséggel, fiatalabb kubai feleséggel, vagy pedig, ha nem is a felesége, akkor szeretőt tart kint, és visszajár hozzá, mert egyszerűen más, mint amihez itt Európában van szokva, és az biztos, hogy a hosszú távra tervezett, amikor ő beajánlotta arra az estére, nem azért ajánlotta be, hogy te most elvidd vacsorázni, és akkor egy olyan fogást ihassan, amit ő eddig nem evett. Az is tök jó, örül neki, hogy megehette, de ő utána arra számít, hogy akkor teljesen behálóz.
Na és ha már ezt felhoztad, hogy a kubaiak ezt gondolják magukról, így, hogy mondjuk félig magyar, félig kubai vagy, te mit gondolsz erről?
Értem azt, hogy az európaiak miért vannak annyira oda a kubaiakért, viszont a kubaiba, mint mondtam, van egy ilyen hatalmas nagy képűség, és néha már túlon túl nagy,
aha.
És van egy ilyen mentalitás, hogy nem az európait csak, hanem úgy mindenkit. Nem is az, hogy lenéznek, de hogy mivel tudják magukról, hogy raffináltak, ezért úgy vannak vele, hogy mindenki naív, és hogy ők mindenkit hülyének tudnak nézni. És tudod, amikor már túl sokat képzelsz magadról, néha ez az a benyomásom, hogy értem, hogy szexibb a járása, értem, hogy olyan a mozgása, értem, hogy olyan a srácnak a dumája, értem, hogy miért vannak oda a külföldiek, de én közben látom a színfalak mögöttét is, meg azt, hogy ez csak sokszor ez a blá, 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 blá. De az eteszem, nem hiába van a fáma.
Tehát a latin lover tud valamit, de azért nem feltétlenül minden, de valamit azért tud.
Igen.
Jó. A hűség az mennyire fontos? Egymás.
Mindenki megcsal mindenkit.
Mindenki? Agyba főbe mindenki?
Fiatal, aki... idős, mindenki.
Aha.
Nagyon laza ilyen szempontból, de az például nagyon érdekes, hogy ők nem válnak el olyan magas arányban, vannak válások nyilván ott is, de hogy ott inkább az, hogy igen,
akkor...
hogy imádja a feleségét. Nagyon szereti, élete szerelme, de nem tud egyszerűen úgy elmenni a szomszédasszony mellett, hogy ne látogassa meg egy kis kávéra, és ugyanez a nő is a munkahelyén is, mondjuk lehet, hogy van egy kollega, akivel úgy néha félre vonulnak az egyik irodába, és utána hazamegy, és imádja a férjét, és oda vannak egymásért meg vissza, csak így hajtja őket a vérük.
Ez a koketálás, ez mindenhol megy? Tehát
igen.
Ez az életük része?
Ez teljesen.
Úgy nem tudsz felszállni egy kubai a buszra, hogy közben ne flörtölne valakivel?
Is, meg ezt sokszor összetévesztik a külföldiek, mert hogy mindenki mi a mor. Nem azért, mert hogy tetszel neki, vagy szerelmes lenne beléd, hanem azért, mert egyszerűen így fejezzük ki egymás iránt a kedvességet, a anyukám is milyen mornak hív, a nagybátyám is milyen mornak hív, mindenki milyen mornak hív, és ezt sokszor ugye egy félre szokták érteni, de az biztos, hogy ha mondjuk végigmegy egy lány az utcán, lehet 150 kilós, de lehet 40 kilós is, annyi bókot fog kapni, mint Európában egész életében összesen. Néha, főleg amikor az elején, amikor hazamegyek, az első pár napban, akkor tök nehéz mondjuk elmennem a pékségbe venni kenyeret egyedül, mert egy ilyen kellemetlen vigyor van az arcomon, mert már előre félek, hogy milyen leszólításokat fogok kapni, és hogy annyira viccesnek találom, és hogy Beti, ne neves, ne neves, ne neves, mert hogy ez így felfoghatatlan európai szemmel, hogy tényleg egy 15 perces séta alatt 20 bókot kapsz, meg de ilyen cifrábbakat.
Ezek az ilyen fogod a fejed, hogy milyen, ez a, van az, hogy fájt, mi fájt, hogy amikor leestél a Mennyországba, tehát ilyenek?
Ilyen is, igen. De amúgy ez lehet, hogy magyarul hülyén hangzik, de amúgy spanyolul, meg ezek ilyen kedvességek, meg az a legnagyobb poén, amikor mondjuk ezt egy ilyen 70 éves papi mondja, és akkor úristen, mindjárt szívrohamot kapok, de hogy úristen, micsoda kis terék, és micsoda csípő hozzá, és
Persze, simán.
Az önbizalma az ott megnő az embernek rendesen, és hogyha pont egy ilyen délbe, amikor mindenki az ebédszünetét tölti, végigmész egy ilyen forgalmasabb utcán, hát akkor garantált, hogy nem tudsz egyszerűen végigmenni, mert hogy akkor már tényleg olyan vicceseket is mondanak, hogy kész.
Ez tök jó. Jó, kanyarodjunk át egy kicsit a gasztronómiára, és tudom, hogy a podcastedben te már meséltél róla, vagy, illetve a kotyogósba meséltél a kubai,
sajátba
meséltél a helyi kajákról. Hát, hogy én így finoman fogalmazzak, hogy nem a gasztronómiáért érdemes elmenni Kubába.
A gasztronómia az kicsit, szerintem ez egész közép-amerikai térségre, vagy inkább a karibi térségre igaz, hogy hát nem, tényleg nem a gasztronómia fellegvára. Én nagyon szeretem nyilván, mert ezen nőttem fel, és nagyon szeretem elkészíteni én magam is őket, meg ahogy megyek haza, az első, amit kérek, az a babos rizs, de hát igen, van bab, van rizs, meg van mondjuk csicseri borsó, meg különböző ilyen hüvelyesek, rizs az mindig van, rizs nélkül nincsen étel, és hát különböző húsok mellé, amik hát a minőségük nem a legjobb, főleg, hogyha mondjuk az ember maga szerzi be az alapanyagot, nem olyan ott egy hentes üzlet, mint itt, és amit gondolna az ember, hogy egy szigeten mondjuk sok halat fogyasztanak, vagy tengeri fogásokat, az nem így van.
Kuriózum, nem?
Igen. Vannak halak, amik a jegyrendszerben is járnak, ha éppen nem hiányzik, ilyen alap, ilyen olcsóbb kategóriájú halak, de mondjuk egy nagyobb méretű, vagy nem is kifejezetten nagyobb méretű, de a finomabb halak, azok ott is nagyon drágák, ugyanolyan drága, mint bárhol máshol a világon, ahol nincsen tenger, és maguk a tengeri herkentjük, hogy mondjuk ilyen rákok, kagylók, ilyesmi, ezeket nem fogyasztják. Olyannyira nem.
Azért nem, mert hogy nincsen, nehéz
mert
hozzájutni.
Nincsen, de az az érdekes, hogy van, aki még életében nem evett kagylót, ilyen nagyobb kagylót, vagy csak konzerv kagylót, és ez egy sziget.
Igen.
Nincsenek mondjuk ilyen kagylófarmok.
Bárhol elindulsz, bármerre elindulsz, előbb-utóbb víz lesz, és tenger.
És nem használják ezt ki, és vagy nem azt, hogy nem használják ki, hanem nem engedik ezt kihasználni.
Ezt hallottam, hogy azért nincsen halászat, mert fél az állam, hogy akinek adnak egy halászhajót, hogy tessék halász, az előbb-utóbb kiköt Miami-ba.
És ezzel kapcsolatban amúgy nem készültem fel. Olyan jól nem néztem utána a törvénynek, mert ezen folyamatosan változtatnak, hogy mennyit lehet halászni, ki halászhat, és mire halászhat. Ezeket állandóan változtatják. Uh-huh. Most jelen pillanatban nem tudom, mi a szabály, de az például egy érdekes dolog, hogy kubai állampolgár, 3 évvel ezelőtti állapotot tudok mondani, kubai állampolgár, aki hiába külföldön él, de ha már ott született Kubába, akkor te életed végeig amúgy kubai állampolgár, vagy bármit csinálsz, neked kubai, nem is csak egy állampolgár, hanem kubai útlevéllel kell bemenned. Lehet neked 5 állampolgárságod is, csak kubaival mehetsz be, és Varadero-ba vannak ilyen katamarán túrák, és egy baráti társasággal mentünk, akik magyarok voltak, meg vegyesen volt spanyol is közötte, és ők befizettek egy ilyen katamarán túrára, és mi is szerettünk volna a barátommal, de ő kint született Kubába, és hiába magyar állampolgár, mert ő is félig magyar, mondták, hogy ő nem szállhat fel a katamaránra, amit ő nem bánt annyira, mert tengeri beteg, de ez egy talán $100 került, egy ilyen all-inclusive, ilyen egynapos kirándulás, hogy ott korlátlan kajapia, átvisznek egy kis szigetre, tudsz snorkelezni, szóval egy tök jó egésznapos program, és nem. És inkább elesnek $100, mert attól félnek, hogy egy kubai az eltérítené azt a hajót. És persze, hogyha annyira erőltettük volna, akkor valószínűleg, hogyha ne azt mondom neki, hogy nem $100 adunk, hanem mondjuk 150-et, akkor biztos el tudja intézni, mert ott így működnek a dolgok, de ez is egy ilyen nagyon csúnya lépés az állam részéről, hogy nem engedi őket egyszerűen vízre lépni.
Volt egy ilyen nagyon csúnya időszak. A Periodo Especialnak az elején nagyon sokan megindultak a nyílt vízen.
Meg végig, végig most
az egészen?
Is. Most is vannak ezek? Hát most már nagyon kevés, mert megváltoztatták ezt a törvényt pár éve, hogy ha a Miami-nál te beleugrottál a vízbe, már hogyha leért a lábad, akkor ez a szárazláb törvény úgy hívták, hogy akkor te már menekült vagy. És a kubai menekültek, más ellátásba részesülnek, más dolgokra jogosultak, mint más menekültek. Nyilván ez az Amerikában ez egy fegyver a kubai kormánnyal szembe. És nagyon sokan mentek el, úgyhogy mondjuk ilyen kamion gumiból készítettek ilyen...
házi készítésük is, ladikokon, és nagyon sokan oda is vesztek.
Rengetegen. Erről nagyon sok film is van, meg hát egy ilyen nagyon szomorú tény, hogy régen nem volt a Kuba északi részénél a tengerbe, nem igazán volt cápa, vagy volt, egy normál mennyiségű, és mivel annyian útnak indultak így, és annyi baleset történt, ezért nagyon elszaporodtak ott a cápák, mert hogy annyi kubai esett áldozatul.
Igen, ezt hallottam, de erről tényleg nagyon sok film is, dokumentumfilm, könyv, minden készült. Még kanyarodjunk vissza akkor még a kajákra, meg az éttermekre. Igen, szóval, hogy halászat nincsen, és lehet kapni, tehát ilyen kis rákokat ettünk, de hogy azok kuriózumok meg.
Hát meg nem is meg olyan igen. finomak, nem is olyan jól készítik el. Sokszor van, hogy én, hogyha mondjuk valamilyen tengerit esetleg mégis valahogy sikerül beszerezni, akkor én mutatom meg a családomnak, hogy hogy kell elkészíteni, mert nem tudják, hogy egyáltalán az mi és hogy kell lenni. Úgyhogy ezek ennyire számítanak ritkaságnak, és ami még nagyon nagy ritkaság, még a halnál is nagyobb ritkaság, az a szarvasmarhahús, a marhahús, mert hogy ezt nem tudom, hallottad-e, de hogy a szarvasmarha állomány az az államnak a tulajdona. És hogyha mondjuk valaki elüt egy marhát, azért akár börtönbe is kerülhet, mert mondhatják azt, hogy ezt direkt ütötted el, mert hogy meg akartad enni. És hát ugye a ravasz kubaiak sokszor volt már, hogy mondjuk pásztor pont tudta, hogy mikor jön a vonat, és akkor arra vitte, és akkor utána, hát most már ilyen bajnokok szerintem stopperórával lehetne mérni, hogy mennyi idő alatt hentelnek le egy tehenet. És ez is olyan szomorú, nem, hogy ilyeneken kell agyalniuk, igen. hogy marha húst nem ehetnek, szóval ez igen, nevetséges. Igen. És a marha hús az kifejezetten egy olyan termék, amit inkább mondjuk a katonáknak, mint egy ilyen juttatás adtak, ami egy nagyon megosztó dolog ott Kubában is, mert ezzel kapcsolatban sok ilyen hofiszerű, hogy elejtettek a médiába azért ilyen rendszerkritikus poént, és ez egy ilyen szálló, igen, mindig, meg a rengeteg poén, meg mém van a marhahússal kapcsolatban.
A kubai közéletben? Vagy igen. Ez? Aha. Amit viszont én tapasztaltam, hogy az ilyen street food, nem is street food, junk food, az nagyon megy. Pizza, nagyon. Hamburger, szendvics. Mi, amikor kimentünk, mondtam a barátnőmnek, hogy vigyünk egy csomó ilyen műzli szeletet, meg nem, ilyen dolg, ilyen kekszet, meg ilyeneket, mert hogy bajunk lesz azzal, hogy mit együnk. Vagy vannak az éttermek, ahol nyugat-európai árakon ehetsz, tehát mit tudom én, 20-30 euróba kerül egy főétel. A helyi kaják viszont, ez a pizza, hamburger, hot dog, szendvics, ezek annyira, Hát,
szörnyű minőségű.
Szörnyű. Tehát, hogy olyan rossz pizzát, hamburgert életemben nem ettem még. Mondjuk
én azzal a pizzával elfogult vagyok, mert ez az utcai pizza. Nőttél,
vagy hát te igen. Gyerekkorodban ugye ettél belőle.
Hát meg most is. Igen. Amúgy az egyik dolog, amit mindig az első, amit megteszek, amikor megérkezek Kubába, hogy kb. Másnap felkelek, és akkor keresek egy 5 pezós, nem 5, az a cucc, ugye az a konvertibilis pezó, hanem a kubai 5 pezós pizza. Most már nem 5 pezósnak kívom, de most már 12 pezó.
Aha.
Kemény 120 forint, vagy mondjuk 150 igen. forint. És hát mondjuk Nápolyba ezt meg lehetne valaki, hogy ezt pizzának nevezik, akkor valószínűleg...
Falhoz állítják, és
igen.
fejbe lövi.
De én szeretem. De ez egy de ilyen tipikus street
hogy
food.
Igen, a külföldiek nem szeretik, tehát hogy ezek nem,
igazán,
egy,
nem egy... Nem, nem, bárkinek mutattam egy nézet nagyot, hogy ezt miért és hogyan. Én nekem az egyik kedvencem, és akkor mellé általában ezekben a bódékban árulnak turmixot, vagy valamilyen gyümölcslevet, igen. és akkor az így egyik kézbe a turmix, másik meg az a pizza, és akkor én a legboldogabb lány vagyok a világon. Vannak amúgy olyan street foodok, vagy ilyen utca, nem street food, igen, én nem szeretem ezt a street foodot, mert akkor már az emberben van egy kép, hogy mi az, de tényleg a kubaiaknak annyira nincs köze ahhoz, amit te street foodnak gondolsz, de vannak ilyenek, hogy mondjuk zsemlébe ez a ilyen darabja ilyen szépet szaggatott sertéshús, amit ilyen citromos pálcba készítenek el fokhagymásan. Azt is nagyon szeretem, és az is, mondjuk már így, hogyha egy magyar meglátná, akkor nem biztos, hogy megenné, hogy ez a csúnya zsemle, és akkor itt lóg ki belőle a hús, de én azt is nagyon szeretem, meg a csurroszok, az utcán ilyesmik vannak. Meg hát a street foodhoz tartozik akkor, vagy az utcai kajához, az utcai italok, nagyon sok ilyen turmixot árulnak, és ami tök vicces, ezt biztos láttad, hogy ilyen dobozos, kis papírdobozos, mint nálunk mondjuk az almalé, hogy nekik van rum.
Igen, igen.
Ezt azért elég is sűrűn látni az utcán, meg
kis
van...
Két deci is.
Aha, igen. Igen. A planchao, meg amit itthon is, ez a caramels nevezető ilyen ital, nem is tudom, hogy magyarul ezt malátának mondják, de spanyolul a málta. Azt is nagyon szeretik, mondjuk itthon általában a terhesnők szokták, vagy a, nem terhes, hanem a kismamák, mert hogy beindítja
igen, a tej. Igen, igen, és a hozott nekünk az Airbnb hoztunk egyet, hogy ilyet még biztos nem ittatok, és pont mondta, hogy ezt a terhesnők szokták inni.
De ezt kint Kubában mondta?
Igen.
Mert ott ezt nem tudták. Én amikor meséltem, hogy a magyarok azok azért isszák, akkor ők így meglepődtek.
De, és szerintem ezt föl is írtam a jegyzet füzetembe. Ez, ahogy mondtad, egyből beugrott, és egyébként nem ugrott volna be, hogyha most te nem mondod ezt.
Én állandóan veszem, a Spárba is lehet kapni, meg a benzinkúton is, és nekem mindig van otthon, és hát nagyon édes szájúak amúgy a kubaiak. Na, az összes süteményük nagyon-nagyon cukros, meg a turmix sokat is agyon cukrozzák, igen. meg úgy mindent. És hogy annyira szeretik az ilyen cukros dolgokat, hogy ebbe a máltába, vagy maláta, ebbe van, hogy fagyit tesznek, vagy van, hogy sűrített tejet, és úgy összekeverik, vagy keverjük. Uh-huh. Olyan gely, hogy
igen,
nem lehet egybe meginni az egészet, az. De ennyire szeretik az édes dolgokat. Uh-huh. Meg a kubai kávé is, ami ugye egy ilyen meghatározó dologként megisznak napi fél liter kávét, de ezt a nagyon erős ugye eszpresszót, de azt is úgy főzik már, hogy már a kávéfőzőben benne van a cukor, és egy ilyen nagyon-nagyon édes fajta kávé.
Fagyit tök jó, hogy mondtad. Van egy sztorim, ezt mindig úgy mesélem el, hogy ezzel próbálom itt szemléltetni, hogy van a két különböző világ Kubában. Az egyik utcában találtunk két fagyizót egymás mellett, szerintem 40 méterre. Az első volt a tipikus szocialista fagyi, ez a hatalmas berendezés, tekerős fagyi, egyetlen egy íz. Mennyibe került? Azt hiszem, az lehet, hogy egy pezóba került?
Hát egy pezó, ilyen... ha.
Mennyi az? Az egy pezó, az 24, az a 34 forint, csak így fejben hirtelen. Tehát, hogy ilyen mondjuk 20-30 forint egy gomb, nem is gombóc, hanem egy ilyen tekerésnyi fagyi. Íztelen, szörnyű, így megkóstolva azt mondod, hogy
és
szocialista íze.
És szétolvad, és víz az egész.
Én nem ettem, csak Kinga evett belőle, és mellette 30 méterre volt az olasz fagyizó. Egy gombóc fagyi, pici gombóc fagyi, egy cevuce.
Ó, az nagyon drága.
Viszont olyan, amilyet Olaszországba eszel, vagy bárhol a világban. És az, hogy ott 30 méterre egymástól tízszer annyiba kerül az egyik fagyi meg a másik, sőt, még hogyha árérték arányt nézzük, akkor még több, mert a tekerős fagyi az nem tudom, ötször akkora volt, mint egy gombóc.
Igen.
Mind a kettőt lehet kapni, az egyik az egy nagyon jó minőségű, drága, a másik egy nagyon rossz minőségű, olcsó, és hogy ez így leképezi ugye az egész Kubát, ahogy én tapasztaltam.
Minden. És hogy mondjuk az egy dollár egy gombóc, az extrém, olyat én még nem láttam szerencsére, de sokszor van, hogy inkább tényleg a drága helyen esznek, és akkor kezd el az ember gondolkodni, hogy de miből, és hogyan, és miért arra költi ezt az utolsó pénzét, de ugyanoda jutunk vissza, amikről az elején beszéltünk, és ugyanez a szórakozó helyek is, hogy európai árak vannak, mondjuk belépő árak, bent nyilván olcsóbb egy koktél, mint mondjuk itthon, de ott is helyfüggő, meg azért ott is el lehet költeni pénzt, és most már ugye a szállodák is megnyíltak jó pár éve a kubaiak előtt, és tele van kubaiakkal, és drágábbnál drágább szállodák nyílnak Varadero-ban, Olginba, ezeken az ilyen tipikus északi parton lévő ilyen tengerparti városokban, meg az ilyen kis miniszigeteken, és ott is rengeteg kubai van, és nem értem sokszor, hogy már magyar pénztárcával mérten is nagyon drága.
És mi ezt nem értettük, ugyan ez volt a nagy kérdés, hogy hogy lehet, hogy közben a kubaiak, bementünk egy étterembe, európai árak, és tele volt kubaiakkal, jól öltözve, fuchs, minden, amitől ugye beszéltünk, menő napszemüveg, baseball, satyek, és hogy hogyan? És hogy ezt hogyan csinálja?
Ezt mondjuk a havannaiakra szokták mondani, hogy a havannai, ez megint ezt a szót, ezt a spekulánst használom, hogy én nagyon szereti mutatni kifele a dolgokat. Nem tudok erre jobb szót, lehet, hogy neked és eszedbe jutott, csak én az espekulátorból mondom.
Nem fog.
Akkor maradjunk, hogy így spekulálgatnak. Meg felvágós. Felvágós, mert hogy kifele akarja csak mutatni, és az ékes példája. Ott ül, mondjuk ilyen kamu, Gucci, ezt biztos láttátok tavaly, mert most tavaly a Gucci volt a menő. Minden ilyen kamu, Gucci volt.
A pasikon mini ezen hatalmas nagy lónagy betűkkel, vagy a logóval ez a Ralph Lauren.
Igen, de már a legnagyobb az, akkora, mint egy igazi lóg.
Igen, meg a fél pólót eltakar, egy akkora logó van rajta. Igen. Mindenhova a legnagyobb betűkkel legyen ráírva, hogy milyen márka.
Igen, és ilyen olyan színek, amiket ezek a divatházak soha nem használtak. Igen. Ugye ez a rikító zöld, rikító kék, rikító narancssárga, és ezekbe a ruhákba arany, ékszerek, de most megint napszemüveg, aranyfogak is, de most tényleg ez, hogyha így hallgatjátok, akkor ne arra gondoljatok, hogy minden egyes kubai így néz ki, mert nyilván nem mindenki van állik fuchsba, de mégis, ha mész az utcán, sok ilyet látni, és mondjuk költik a pénzt ezeken a szórakozó helyeken, buliznak, vagy éppen a családot viszik el egy drága étterembe ebédelni, vacsorázni, és utána hazaér, és ráomlik a ház konkrétan. És ezt a havannaiakra szokták nagyon mondani, hogy ők ezek a nagyon felvágósak, hogy nem a házát rakja először rendbe, hanem kifele mutatja. És például ahol a barátom lakik, ahonnan nem ott lakik a családja, az Varadero mellett egy kis város, kis falu. Egybe van már nőve szinte Varaderóval.
Santa Marta. Ott szálltatok meg? Mi nem akartunk Varaderóba.
Lehet, hogy náluk, mert van amúgy egy ilyen kiadó, ilyen panziójuk. Kicsi a világ.
Na, ugye tudjuk, akkor Santa Marta.
Santa Marta, vagy látod, egybe van nőve ugye Varaderóval szinte. És nyilván nem lehet összehasonlítani, mert hogy a nagy része Santa Martaiaknak a turizmusból él, jobbak a lehetőségeik ilyen szempontból, viszont én amikor először voltam ott, akkor így sokkot kaptam, hogy náluk is nagyon szép a ház, bemegyünk a szomszédhoz, a szomszédháza is milyen szép, és ennek a havernak is, meg annak is, és szerintem szebbnél szebb házak, de néhány olyan gyönyörű volt belülről, hogy itthon nincsen ilyen ház, kívülről nem mondanád meg, de bemész, és így wow. És kérdeztem, hogy ez hogy lehetséges? Hát én Havannában az ellenkezőjéhez vagyok szóval, hogy omladozik minden kívül belül. És akkor mondta, hogy hát igen, ez a különbség a havannaiak meg az itteniek között, hogy itt igen, több a lehetőség, de az első, amit helyre raknak, az a ház. Havannában az első, amit helyre raknak, az a gardrób, hogy feltöltik ruhával. És ez így igaz amúgy. Uh-huh. Csak én ugye nyilván a kis havannai buborékomba éltem.
Még említetted a házakat, és én Havannában még azt vettem észre, hogy gyönyörű házak vannak.
Tényleg?
Abban a város, ahol a magyar követség is van.
Igen, az a Védáldó környék, az a legszebb rész.
Gyönyörű házak vannak, viszont ott is minden második düledezett, és olyan volt, hogy jön egy fuvallat, és összedől. És
hogy most ez már jönnek ezek, bocsánat, ezek a fuvallatok. Most már nagyon sok ilyen hír van, hogy összeomlanak házak, és nem is csak mondjuk egy hurrikánba, hanem olyan állapotban vannak, hogy maguktól dőlnek össze, és sok halálos áldozat is volt már.
És hogyha sikerül ezeket felújítani, azt akkor milyen pénzből, vagy ez kifinanszírozza? Külföldi?
Külföldi, és sokszor ugye üzleti céllal azért, hogy befektetés, vagy kiadja, meg mondjuk azon a részen, ahol ti voltatok, az olyan, mint itthon mondjuk a Palota negyed.
Igen. Hát meg azt csomó helyen lehet látni az ember, ha Havannában sétálgat, akkor, hogy látja, hogy már csak a homlokzat áll, az fel van állványozva, hogy ne dőljön be, és mögötte látod, hogy az egész belseje az le van szakadva.
Igen, meg már fanőki belőle.
Fanőke, igen, igen.
És azok, én azért sajnálom ezt nagyon, mert ugye sokan járnak ugye azért Kubába, mert hogy gyönyörű képeket lehet készíteni, és hogy milyen szép ez az ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, ez a régi hangulat, de ez már nem az, ez nekem néha már egy picit katasztrófa turizmus, mert én tudom, hogy milyen volt 25 évvel ezelőtt, emlékszem rá, meg még az, hogy 10 évvel ezelőtt is milyen volt, és egyre rosszabb. És az idősebb generáció, meg mondjuk anyukám generációja, meg pláne csak is szörnyűködve nézi.
Még azt alá kell írnom, hogy van egy hangulata, amik nem teljesen leomlott házaknak, hanem annak, hogy a házakat ugye ez a tengeri szellő, fuvallat hozza a sós vizet, szétmarja, kicsit ilyen antik külsőt kölcsönöz neki.
Ez egy kicsit önzés, hogy jaj, igen, de jól néz ki, de azért én nem laknék ott.
Persze, igen.
És én meg ugye a kubai szemmel nézem, meg olyan szemmel nézem, aki tudja, hogy mennyibe kerül mondjuk egy felújításként, és hogy milyen minőségűek azok az alapanyagok, és mennyire nehéz beszerezni őket. És tudom jól, hogy minden évben kifestjük mi is a lakásunkat belülről, és két hét múlva már pereg le az egész, mert ilyen vacak, vizezett festék, és a legrosszabb minőség, és közben meg drágább, mint itthon, és akkor ezek még csak ilyen alap dolgok, egy festék, de hogyha egy komolyabb felújítást szeretnél, akkor kapaszkodj meg, hogy az mennyibe kerül. És én nekem ezért ilyen fájdalmas, mert én azt látom, hogy csak tényleg egyre lepukkantabb.
Kanyarodjunk egy kicsit megint
pozitívabb
és boldogabb témák felé. Hogyha valaki elmegy Kubába turistaként, tudsz valami olyan tippet adni, amire az emberek nem gondolnak, és mégis valami egyedi élményt ad? Vagy valami olyan dolgot mutat meg Kubából, amit egyébként nem látna meg?
Mondjuk Havannában van egy olyan utca, ez benne van amúgy az úti könyvekben, de szerintem nem olyan sokan mennek el, az a neve, hogy Callejón de Hamel, és ez egy ilyen graffitis környék, de nem az ilyen tipikus graffitik, hanem ez a kubai verziója, ezek a nagyon-nagyon színes, ilyen kicsit folklórosabb motivumok, és ennek a Santerian, a afrokubai vallásnak a mekkája igazából ez az utca. Itt nagyon sok ilyen esemény is szokott lenni, és megvannak a napok, ennek utána kell nézni az interneten, ha valakit érdekel, hogy mikor, hány órakor vannak mondjuk ilyen rumba bemutatók, vagy mikor mennek oda a tényleg hívő emberek, és az egész tényleg egy ilyen nagyon-nagyon színes kavalkád, és rengeteget meg lehet tudni a vallásról, és ennek a vallásnak a történetéről. Ez az egyik. A másik pedig egy nagyon felkapott hely, ami most már így több éve benne van a világ legjobb romkocsmái listájába. Ez a Fábrica de Arte Cubano, az a neve, és egy ilyen hatalmas gyárépület, amit felosztott a különböző egységekre, és egy ilyen romkocsmaként is funkcionál, de talán a trafóhoz tudom egy picit hasonlítani, hogy táncelőadások, kiállítások, koncertek, minden, ami művészet, és nagyon-nagyon felkapott, nagyon igényes, és nagyon sok a külföldi is, meg nagyon sok a kubai is, úgyhogy ott lehet ismerkedni, ki, akivel szeretne, és nagyon-nagyon-nagyon dicsérik. Én még nem voltam sajnos, mindig tervezem, de aztán valahogy mindig az ilyen aljaregetombolikba kötök ki. De elvileg nagyon-nagyon jó.
Most nekem is megjött a kedvem, úgyhogy ezt egyik helyet se ismertem, úgyhogy szerintem vissza kéne menni és megnézni őket. Meg egyébként is úgy mindig, amikor Kuba szóba kerül, akkor mindig megél hozzá a kedvem. A pénzeket már futólag említettük, hogy azt is azért tegyük képbe, hogy kétféle pénz van, van a CUC, ahogy ők mondják, a CUC. CUC az a konvertibilis pezó, illetve van a helyi pezó. Igen. Hogy az így hogy működik?
Egy CUC, az 24 kubai pezó. Pár éve, nem tudom most pontosan, 4 éve, 3 éve kb. Megszűnt az, hogy vannak boltok, ahol csak cuccal lehet fizetni, van, ahol csak kubai pezóval. A fizetésüket pezóba kapják, kubai pezóba. Ugye nagyon sok pénzváltó van, ilyen kis bódé szerte a városokban, ott át tudják ezt váltani. Most már egyesítették, és minden boltba lehet fizetni mindkettővel, de abszurd, szóval ilyen rémálom, meglátod az árakat kiírva, ugye ott van cuccba is, és fölötte pezóval, és csak hogy milyen drága néhány termék, irreálisan drága, ez az ilyen nagy bödön nem is olajbogyó volt, hanem olívaolaj volt, egy ilyen nagyobb kiszerelésű olívaolaj, $40 volt, bocsánat, dollárnak mondom, mert Kubában is, Kubában egy az egybe váltják, és nagyon sokszor úgy használják ők is, hogy dollár. Uh-huh. 40-be került, 12.000 forint, és ott van 25-tel felszorozva az ára pezóba, ami mennyi az? 40x25?
Az pontosan 100. Vagy nem, 1000, bocsánat, 1000.
1000 pezó, és mondjuk egy átlag fizetés az 600 pezó. És akkor majdnem a fizetésed duplája egy olívaolaj. És így eldobod az agyadat. Uh-huh. És akkor így gyökeret ver a lábam a boltba, és akkor kérdezi a családom, akiknek ez ugye már egy mindennapos megszokott dolog, hogy mi a baj, és ne haragudjatok, de nem tudok elmenni emellett, mert ezt fel kell, hogy fogja, meg kell, hogy emészni. És ja, ne is próbáld, ezt nem fogod megemészteni soha. Úgyhogy vannak ilyenek.
És hogy régen az volt a koncepció, hogy a konvertibiliset csak a külföldieknek találták ki, és a helyiek elvileg nem is találkozhattak vele, meg se foghatták Igen. volna, de nyilván mindenki használta, és akkor egy idő után azt mondták, hogy na jó, akkor mindenki használhatja.
Ez pontosan így volt, és amúgy ez folyamatosan téma, hogy legyen egy ilyen monetáris unifikáció, ilyen mm-hmm. egyesítés, hogy egy pénz nem legyen, de hát ezt minden évben lebegtetik, és aztán nincs belőle soha ezzel, mint az euró Magyarországon. Az, hogy van a külföldieknek ugye ez a cucc, és a kubaiaknak a pezó, és utána már a kubaiak is használhatták, ez így van, viszont vannak olyan dolgok, amik még mindig megmaradtak a kubaiaknak cuccba, és a kubai az a pezó értéket használhatja. Most, hogy értsétek, hogy mire gondolok, mondjuk a színházba, vagy a balettba 40-50 cucc a belépő egy külföldinek, és 40-50 kubai pezó a kubainak. És ezt tudják, hogy mondjuk a külföldön élő kubaiak, vagy a gyerekeik ki akarják használni, mert nyilván akkor oda küldöd a nagynénidet, és akkor jó, vedd meg cuccba, vagy pezóba. De kérnek hozzá személyi igazolványt, és ugyanez van a nemzeti parkokban is, meg egy csomó olyan helyen, ahol turisták is megfordulnak, meg kubaiak is. Uh-huh. Úgyhogy ez vérlázító is. Másik szempontból örülök, hogy legalább ebbe az egy dologba a szerencsétlen kubaiakat próbálják óvni és támogatni, de közben meg úgy vagyok vele, hogy ez egy etikátlan, a külföldivel szemben ilyen nincsen. Kettő pedig, hogy akkor miért nem mindenre van így? Miért a pont az étellel, ami nagyon drága, miért nem csinálják így, vagy más termékekkel? Meg ugyanez az ilyen alkudozásra, hogy ti nagy utazók vagytok, biztos szoktatok alkudni, de én például Kubába a pofátlan dolgokra persze alkudok, de mondjuk az, hogy bemegyek egy ilyen casa particularba, egy ilyen magánszállásra, és mondjuk azt mondják, hogy 25 cucc, és én abban soha nem alkudok, mert én örülök, hogy ennek a szerencsétlen kubainak hozzájárulok az életszínvonalának a emelkedéséhez, és tudom, hogy mire fogja költeni azt a pénzt, bulira. De hogy én nem szeretem tőlük elvenni ezt a pénzt. Nyilván más az, amikor
le
nem
akarnak
mész.
Húzni, igen. Vagy
igen, hogyha
irreális,
25 helyet 35-öt akar elkérni tőled, akkor megmondhatod, hogy hé, de hát én úgy tudom, hogy 25 a tarifa, és az megint más.
Egyébként tök jó, hogy mondod ezt, hogy az ember figyeljen arra, hogy mikor mire alkudozik az első részben, amikor Balázsral beszélgettünk Tájföldről, és ő is ezt kiemelte, hogy amikor valaki oda megy, és mondjuk egy néninél a 300 forintos málnára akar alkudozni,
jusson eszébe, hogy itthon mennyibe kerül a málna, és hogy ez mit jelent,
hogy mondjuk ő 100 forinton alkudozik, mit jelent neki 100 forint, meg mit jelent annak a néninek.
Igen.
Persze, amikor látod azon a csávón, mondjuk Kubában elég sokat alkudoztam én taxisokkal, hogy hát nagyon jól megy neki, igen, ővele lehet és kell is alkudni, és volt nagyon sok olyan, amikor az is volt, hogy nem, akkor köszönjük,
de ott
nem.
De a taxisokkal én is, mert ők nagyon pofátlanok, főleg amúgy a külföldieket meg pláne nagyon lehúzzák, és... ők tényleg úgy élnek, mint a kis királyokként. A taxisan nyugodtan alkudozzatok, de szerintem is mondjuk, hogy egy szállásra mentek, akkor nem feltétlenül kell, vagy mondjuk egy piacon is, hogyha már értitek, hogy ilyen átverés szagú a dolog, akkor igen, de... Ja, arra figyeljetek amúgy, hogyha béreltek autót, hogy az autópálya az kicsit más mondjuk, mint Magyarországon, a világítás is elmaradozik, meg eleve, ahogy ők vezetnek, az is, meg... Nekünk volt egy sztori egyszer, amikor két gimis volt osztálytársammal érettségi után kimentünk, és a srácok béreltek kocsit, tehát friss érettségi. Ők 20 évesek voltak, én 18, óriási nagy vezetési rutinjuk nem lehetett, de szerencsére jól oldották meg. Elmentünk vidékre, emlékszem, előtt mentünk, apukám mondta, hogy ne vezessetek sötétedésbe. Természetesen ránk sötétedett, mert ez csak városon kívül, a városban lehet, és mentünk az autópályán, és így hirtelen vége lett az autópályának, így semmi tábla, semmi jelzés.
Táblák sincsenek sehol.
És egy tehén állt az út közepén, és így, what, ez mi, és hogy? Mm. És hogyha ott valaki picit így elbóbiskol, elfárad, abból mondjuk baleset lehetett volna. Úgyhogy ez egy jó tanács szerintem, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy ne sötétedjen ránk vezetés közben. Meg úgy alapból így résen kell lenni, mert láttam már, hogy mondjuk így simán visszafordulnak autópályán, meg a benzinkútra úgy hajt be, hogy a kijáratnál hajt be, bejáratnál meg kifele, meg ilyen elmeháborodott dolgokat
csinálnak. Nincsenek felfestések, hol vannak a vonalak, nulla távla. Emlékszem, amikor megérkeztünk, még 10 éve annó béreltünk autót, kihajtottunk a repülőtérről, volt egy körforgalom, semmi közvilágítás, semmi tábla, sehol, és a semmi közepén semmi ott voltunk. Közepén. És hogy innen most melyik úton, merre menjünk, és akkor pislákolt egy lámpa a messzibe, oda mentünk, és megkérdeztük, hogy melyik úton menjünk.
Én nem mertem még soha ezek miatt Kubába vezetni. Én óckodom tőle, és remélem, hogy soha nem lesz rá szükségem, mindig megoldom majd valahogy, mert... Én nem is tudom elképzelni, hogy lehet itt tájékozódni.
Aha.
Úgyhogy...
Hát ilyenkor jönnek azok a sztorik, hogy ugye mindenhol, ami velünk is előfordult, hogy segítenek a kubaiak, és volt egy úriember, aki beszállt hozzánk, hogy na majd ő megmutatja, hogy menjünk csak, hogy hol rakjuk ki, meg hol visszük. Nem baj, csak menjünk, megmutatja. És elvittük, és utána azt mondta, hogy hát na most viszont neki vissza kéne taxiznia, úgyhogy kér 25 dollárt, cuccot, hogy most innen visszataxizol. Micsoda? Teljesen egyből felháborodtunk, minden 25-öt az ennyi a havi fizetésed. Mire egy taxira? Jó, akkor nem kell 25, csak adjunk neki 5-öt.
Ja, már nehéz, hogy
nem, és utána mindig bezártuk az ajtókat, és többször volt olyan, hogy amikor megálltunk megkérdezni, hogy merre kell menni, akkor már nyitották az ajtót, hogy beszállnak, és hogy nyissuk ki, és mondtuk, hogy nem, mondd el, hogy merre kell menni, mi majd elmegyünk.
Persze. Nem, mert hát akkor ilyenkor szeretnének egy ingyen fuvart is. Persze, akkor elviszlek titeket, meg ingyen idegenvezetőtök leszek, és akkor egész nap veletek, vagy vannak ilyen kellemetlen dolgok, igen.
Szóval valami pozitívval zárjuk le a...
Ahhoz képest, hogy nagyon sok negatívumot elmondtam, de csak azért, hogy ezt így jobban meg lehessen ismerni.
Ahhoz, hogy megértsük.
Igen, hogy megértsük, de egy olyan hely, ahova én annyira szeretek visszamenni, és... Nekem ez mindig probléma is, hogy annyi hely van a világon, amit még szeretnék megismerni, de közben meg ott van a családom, aki miatt visszahúz a szívem, főleg, hogyha mondjuk van egy idősebb nagymama, akkor az ember próbálja kihasználni az időt, és hogy annyi helyről lemaradok azért, mert hogy Kubába kell menni.
Ezt ne bánt, mert de mindegyik Kubába,
igen, más, hát, hogy... fantasztikus, meg minden egyes utazáson mást ad. Más volt gyerekként kimenni, szóval nekem ott olyan gyerekkorom volt, mindig júniustól, június 1-től, már suli vége előtt kivettek a szülők, júni 1-től szeptember első hetéig kim voltunk, és azok az emlékek, amiket onnan hozok, azok egyszerűen így felbecsülhetetlenek. Ugyanez a tinikor. Igazából ez az addig ment így, ameddig el nem kezdtem dolgozni, akkor nyilván ezt nem teheti meg az ember, mert mondjuk az első munkahelyemen volt, hogy kivettem ilyen fizetetlen szabit, és akkor is elmentem így 2 hónapra. Most már ezt így nem tudja megtenni az ember, de mindegyik mást jelentett. Tinikorban az, hogy ott kezd az ember rájönni arra, hogy fú, mennyire 2 különböző világ, ki is vagyok én. Volt egy időszak, amikor ugye oda akartam költözni. Nyilván ebben benne vannak ilyen tinikori szerelmek is, meg hogy ilyenkor az ember lázadó. De hogy akkor egy ilyen hatalmas, ilyen kubai nemzeti önérzetem így előjött. Aztán később az, hogy látom a sok negatívumot, látom a sok pozitívumot is, és mindig visszahúz a szívem, de egy ilyen racionális módon. Hogy nem úgy már, hogy visszaköltöznék. Persze mindig kattog az ember, hogy mit lehetne kint bizniszelni, amit beszéltünk, de tudom, hogy ez most 2 hét lesz, vagy 3 hét, amire megyek, és próbálom azt kielvezni, és akkor majd jövök jövőre, vagy 2 év múlva, de mindegyik mást jelent.
Hogyha valakinek megjött a kedve, és biztos, hogy megjött az embereknek, szerinted mennyire kell sietni? Mindenki azt mondja, hogy a mostani Kubát akarja látni, és ez mindig Kubával kapcsolatban a legnagyobb kérdés.
20 éve mondják.
20 éve. Én 10 éve úgy mentem, hogy siessünk, gyorsan menjünk Kubába, amíg még nem lesz változás. 10 év alatt változtak dolgok, nagyon sok minden változott, de nagyon sok minden nem változott. De Kubával ez a legnagyobb kérdés szerinted?
Hát amilyen most a helyzet idén, én azt mondom, hogy most nem nagyon lesz változás. Egyszer vége kell, hogy legyen törvényszerűen, mert nem tarthat semmi se örökké, de most jelenleg én nem azt látom, hogy hatalmas változások lennének, azért is, mert inkább mindenki abba gondolkodik, hogy elmenjen, ahelyett, hogy megoldják belülről ezt a problémát. A másik pedig az, hogy egyszerűen tényleg szegényebb most az ország, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt volt. Most nagyon érezni azt, hogy egy ilyen speciális időszakát éli.
Hát nagyon remélem, hogy nem lesz ez, vagy ez csak egy ilyen rossz előjel.
Hát azt mondják, hogy pontosan felismerik ugyanezeket a jeleket, érezték.
Ugyanakkor.
Akkor, igen. De talán most már egyszerűbb lesz olyan szempontból, hogy már tudják, hogy mire számíthatnak, jobban ismerik esetleg ezt az időszakot, és több külföldön élő kubai van, akik jobban tudják már támogatni a családjukat. Ez nagyon fontos.
Szerinted a Miami-ban élő kubaiak, ők szeretnének egy rendszerváltást? Ott van olyan ember, olyan erő, ami valamit el tudna érni? Vagy ennek belülről kéne az országon megtörténnie?
Belülről kéne megtörténni. A Miami-ban élő kubaiak között is 2 félét különböztetünk meg. Az egyik az, aki gyűlöli az egész rendszert, a Castrókat, akik elmenekültek onnan, akik elveszítették a házukat, akiknek új életet kellett teljesen kezdeniük. Ez ugye a történelem miatt már egy ilyen idősebb korosztály, és ők azok, akik egy embargópárti politikával értenek egyet, és mindent el akarnak zárni, mert hogy így kell megfullasztani ezt a rendszert. De hát ugye a fiatalabb generáció ezt már máshogy látja, mert a fiatalabb generáció nyitottabb, liberálisabb egy kicsit, és úgy van vele, hogy igen, itt vagyunk, itt élünk Miami-ba, de szeretnénk hazajárni még a rokonokhoz, szeretnénk hazamenni bulizni, jól érezni magunkat, malacot sütni és sörözni, és ők nem ilyen radikálisak. Csak belülről lehet. Vannak ilyen megmozdulásaik, meg szponzorálnak különböző megmozdulásokat, van az a neve, hogy Damas Blancas, ilyen fehérbe öltözött nők végigvonulnak a Malekonon, ezen a tengerparti sétányon, és akkor itt tüntetnek. Régen elvitte őket a rendőrség, most már nem viszi el őket, csak így megpróbálja így picit kordába tartani őket, igen. De nagyon ilyen változásokra nem hiszem, hogy ők képesek lennének.
És nekem még van egy ilyen gondolatom, ami lehet, hogy egyébként tök nagy badarság, hogy ugye amikor nálunk megtörtént a rendszerváltás, az a semmiből jött, és hogyha előtte egy héttel azt mondják itt valakinek, hogy jövő héten itt valami nagy változás történt volna, akkor mindenki kiröhögi őket. És hogy én egy ilyet tudnék talán elképzelni, aztán lehet, hogy ennek semmi alapja nincsen, hogy így a semmiből egyszer csak történik valami.
én sokat kérdeztem már mondjuk apukámat, vagy azokat, akik itthon, mert én pont a rendszerváltáskor születtem, én 90-es évjárat vagyok, hogy ez hogy nézett ki, hogy mi volt, igen, egy hónappal előtte, egy héttel előtte, vagy akár egy nappal előtte, mit éreztek az emberek. Én úgy gondolom, hogy mert én nagyon sokat beszélek a kinti ismerőseimmel, vagy akár az itt élő kubaiakkal is, mert nagyon jó kis kubai közösség van itt Magyarországon, hogy nem értik meg, hogy ez tényleg csak belülről lehet, és ez a mányán a mentalitás van bennük, meg egy ilyen félelem, hogy nagy megtorlás lenne, amit egy szempontból megértek, de én a kubai embereket és a népet ismerve azt nem tudom elképzelni, hogy rengeteg katona van, meg rendőr. Nem tudom elképzelni, hogy azok a rendőrök a saját szomszédjukra fognának fegyvert. Ennél különben...
Ha az embereket nézed maga, igen, a kubai mentalitást, igen, és az embereket.
Igen. Meg hogy el vannak szokva az erőszaktól, mert annyira, hogy beszéltünk is a közbiztonságról, meg egy rendszer azért ezt így összefogja, ezt az egészet, és nem hiszem, hogy a saját népük ellen tudnának fegyvert ragadni. Lehet, hogy nem így van. Reméljük, nem lesz erre soha szükség. De én nagyon sokat beszélek erről a kubaiakkal, hogy miért nem próbálnak ezen változtatni, hogy miért nincsenek ott diákmozgalmak, hogy miért nincsenek mozgolódások. És a magyar példa, nézzétek meg, nem mondhatjátok, hogy ez légből kapott dolog, hiszen ugyanezt történt nálunk is 30 évvel ezelőtt, és így, meg így, meg így, meg így épült fel, és ők nem így látják. Az még tök jó, tök ügyesek a magyarok, de mi ezt nem tudjuk megcsinálni, vagy nem akarjuk.
Egy teljes rendszerváltás után te nem félnél attól, hogy a nagyon rossz irányba változik meg az egész ország? Mert akkor, ugye, amiket szoktak mondani példának, hogy hirtelen bejön az összes amerikai nagy McDonald's, Burger King, stb. Nagy láncok, és hogy Kuba elveszti azt a szerepét, ami most egy ilyen nagyon unikum ott a Karib-térségben.
De ez is egy olyan önzőség, attól, hogy mondjuk van ott egy Meki, attól miért nem lehetne ő ugyanúgy kubai, hogy mi azért bemegyünk álszenten az itteni Mekingbe, de nem akarjuk, hogy ott legyen. És ez egy ilyen hülye példa a McDonald's, nem tudom érted, de amire most gondolok. Az egyik, a másik, persze, vannak negatívumok, amiket így az ember elképzel, hogy megtörténnek, mint például mondjuk a kábítószer szerencsejátek, ami régen volt, hogy egy ilyen kaszinósziget, igen, volt az egész. Ennek benne van a pakliba a veszélye, sőt, viszont azt is látom, hogy most mennyire szenved ez a nép.
Tehát ennél bármi jobb.
Ennél
talán
lassan már bármi jobb. Uh-huh. Igen. Ott van mondjuk Puerto Rico, ahol szintén hatalmas nagy különbség van társadalmilag, és van probléma a közbiztonsággal, de mégis sokkal jobb az életszínvonal, mint Kubában, de akár még a Dominikai Köztársaságban is jobb.
Uh-huh. Jó. Hát szerintem engedjük el a hallgatókat így három óra, 10 perc után. Én még tudnám folytatni egyébként.
3 órát beszéltünk. Igen, úristen.
Azért az Airbnb hoztunk, mondta ezt a Disfruta Cuba, pero no trates de entender.
Na, ez egy jó zárszó, mert próbáljuk itt megfejteni a dolgokat, de van, amire tényleg ők se tudják a választ, van, amit sejtünk, de nem lehetünk benne biztosak, hogy miért úgy van, ahogy, de az biztos, hogy, ja igen, és spanyolul olvastad fel, de a többiek nem tudják, hogy mit jelent, hogy disfruta Cuba, élvez Cubát, pero no trates de entender, de ne próbáld megérteni, és egy picit fölvenni a helyieknek a mányán a mentalitását, ez szerintem egy tök jó útra való, meg emellett pedig egy olyan, mint természetileg is szerintem nagyon szép, meg mint történelmileg is, mert szóval érdekes is, szóval nem csak egy szép tengerpart és egy romos város, ennél sokkal több Kuba, úgyhogy ezt kielvezni 1-2-3 hétbe, vagy hogyha esetleg tovább megy valaki, azt szerintem egy olyan élmény, ami ilyen egyedülálló, és ennyi, és nem kell mindent megfejteni.
Jó, hát szerintem ez a végszó, hogy élvezd Kubát, és ne próbáld megérteni.
Így van.
Na, én nagyon szépen köszönöm, élveztem.
Hát én köszönöm a meghívást.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ennyi volt hát Kuba. Remélem sikerült elég mélyre ásnunk, és ezáltal ti is jobban megismertétek ezt a különleges országot. A befektetett munkámért cserébe szeretnék tőled egy visszajelzést kérni. Ezt megteheted az Apple Podcast-en, a csatorna aljára legörgetve,
vagy Facebookon, az Utazási Podcast Facebook oldalán. Ne feledd, a műsor neked készül. Ha még nem tetted volna, nyomj egy feliratkozás gombot kedvenc podcast lejátszódban most. Mint mindig köszönöm a figyelmeteket, engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!
Vamos a cantarle a Cuba. Ay, mi Cuba. Esa tierra linda que nos vio nacer.
Aquí puedo meter la soga.
Claro que sí. Oye, esto.
Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son.
Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones para ver sus atracciones y compararlas después. La bella Matanzas es orgullo de la nación y también muy lindos son Santiago, Guines, La Diana. Pero mi Celia, La Habana no tiene comparación.
Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son.
Esa es la tierra del mambo, del cha-cha-cha, de la guarancha. Esa es la tierra del son.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.